Beszélget is Lengyel Péterrel, Budapest. Ha a leglényegesebbet, a legrövidebben akarnám elmondani Ottlieb Gézáról, publikációnak két nyomtatott sorban elférő bibliográfiáját írnám le. Hajnali háztetők, kisregény és elbeszélések, 1957. Iskola határon regény, 1959. Minden megvan, elbeszélés, 1968. Első kérdésem pedig így hangzik. 18 éves korában jelent meg első elbeszélése. Mi következett ezután? Milyen adalékokkal tudná röviden pályaképpé kiegészíteni azt a két sort? Meglepett, hogy milyen rossz, amit írtam. Persze, az önérzetemet is sértette. Egy fiú még túl kényes erre, még nem tűri elég jól, hogy nevetségesítegye magát a világ előtt. Nem beszélve az egész dolog, az irodalom alapvető kellemetlen szemérmetlenségéről, magamutogatásáról, de sokkal inkább a félreérthetőség mértéke döbbentett meg. Majdnem az ellenkezőt sikerült kifejeznem, amit képzeltem. Ugyanis nem rosszat akartam írni eredetileg, hanem jót. Mi volt ennek a gyakorlati következménye? Mindenesetre sokáig nem küldöttem kéziratot szerkesztőknek. Visszamaradt bennem akkor egy olyan érzés, hogy magamra vagyok hagyatva, hiszen kitűnő kritikusok, lapszerkesztők nem tudják megítélni még azt sem, mi a közölhető, és mi a nem közölhető kézirat. Kénytelen vagyok egyedül kontrollálni magamat, ami talán túl nagy és fölösleges tehertétel. Matematikusnak iratkoztam az egyetemre, Fejér Lipótnak voltam a tanítványa. A matematikában legmérhetőbb a teljesítmény. Ahogy mondjuk a sportban is az atlétikát szerettem, ahol stopper órával és centiméterrel pontosan le lehet mérni valakinek az eredményét. Az irodalom pontozásra megy, mint a szertorna vagy a műkorsázás, sajnos. Mégis akkor volt egy kivétel a nyugat. Acélszallag és kronométer, Adi, Kosztolányi, Babics és Söpfrin lapjának munkatársává lenni, ezt olyasféle matematikai szigorúsággal és sportszerűen lemérhető teljesítménynek éreztem volna, mint hogyha mondjuk bekerülök egy olimpiai válogatott keretbe. Csodálatos módon ez sikerült is, bekerültem. 1939-ben a nyugat elfogadta egy hosszú novellámat, és olyan magas rangban éreztem magam azóta is, mint semmi más kitüntetéssel, semmi más pályán nem érezhetném magam. A 100 méteres sífutás olimpiai bajnokságán kívül megnyerem a 200-at is, körülbelül annyit ért, amikor elfogadta Babics a Durek legenda című novellámat. Az író hallgatása. Életművében a művek kis száma igazolja, azonos nyomatékkal szerepel a hallgatás és a megszólalás. Mi az író hallgatásának jelentősége? Hát, amíg hallgat, addig biztos, hogy nem mond ostobaságot, vagy hazugságot, vagy ami még rosszabb, fölösleges dolgot, olyat, amit már elmondtak. Tehát ez nagyon bonyolult kérdés. Elhallgattam például a barátaimmal és a magyar irodalommal együtt 1944 márciusában, amikor a náci csapatok megszállták az országot. Aztán megint visszavettem az Iskola a határon című regényem első kéziratát a kiadótól 1948-ban. Nem ezt értem az író hallgatásán, nem az ilyen hallgatásokat, hanem azt, hogy például most sem volna szabad beszélnem pongyolán, az élőszó felelőtlenségével válaszolnom kérdésekre. Homlok egyenes ellenkezik a mesterségünkkel. Az író sohasem mások kérdéseire felel, és nem röviden, körülbelül nagyjából, és nincs véleménye. Nem absztrahál, hanem konkretizál. Nem értelmez, hanem ábrázol. Visszaállítja a szemléletes állapotot, amit a vélemények eredtek. Előről kezd a világot. Tulajdonképpen a hallgatás és a szó határ zónáján tartózkodik a senki földjén, csak bebetör a nyelvbe, a tér-idő agyag rögzíthetőségébe azzal, amit át tud menteni a nyelven inneni tartalmakból. Aztán megint elhallgat. Az elmúlt 10 évben az Iskola határa megjelenése után, tehát ilyen okból hallgatott? Ez a 10 év csak 9 év volt, és ez mindjárt felelet is lehetne a kérdésre. Még ha megírtam volna egy regényt, akkor is 9 évig fektetnem kellene. De azt hiszem, az író, ha nem veti papírra, amit ír, akkor is dolgozik. Mi történt a 9 év munkának eredményével? Remélem, egy belátható időn belül, tehát egy vagy másfél év múlva könyv alakban meg fogom jelentetni. Az Iskola határonnak bizonyos értelme folytatását jelentő regényről van szó? Igen. pályaválasztás. Térjünk rá az életrajzi vonatkozásokra. Tavaly megjelent Örlei István, a Flocsek bukása című posztumusz kötete. Ennek utolszavában Pergel Ferenc leírja azt a jelenetet, amikor ön érettség után úgy határozott, hogy leszerel. Művei mutatják, hogy életében döntőek voltak a katonaiskolai évek. Ugyanolyan döntő volt megszabadulása a katonatiszti pályától. Vas István idézi könyvében Rilke pályaválasztási tanácsát. A művészet sem más, írta Rilke, mint valamilyen módon élni. Készülhet művésznek az az ember, aki egyszerűen csak él. Tehát ettől még nyugodtan maradhattam volna katona. Az igazság az, hogy Rilke sem maradt katona. Én pedig, bár előbb nyilván mozdonyvezető vagy pilóta akartam lenni, 7-8-es koromban végleg eldöntöttem, hogy semmi más nem eszek, mint író. Én is kezdtem rögtön színdarabokat. Van, aki azért lesz író, idősebb korban, mint én, mert valami mondani valója van. Nekem nem volt semmi külön mondani valóm. Csak az emberi létezés és a világ teljes egésze. Ebből nehéz darabot írni. Mégis furcsa módon alapjában véve jól képzeltem el, hogy mi a nekem való foglalkozás. A mozdonyvezető vagy a pilóta munkája, Mihely kitanulta, gépies ismétlésé válik. Ehhez még kevesebb tehetségem lett volna. Jobb az író, az asztalos vagy a matematikus foglalkozása, ezeket sohasem lehet mindenestől kitanulni. Az amerikai egyetemeken szemináriumon tanítják az alkotóírást. Mennyit lehet ebből a mesterséget megtanulni? Mennyit kell? Semmit nem lehet, s rengeteget kell. No, nem, nem, ezt húzzuk ki. Az ember beleszalad egy ilyen mechanikus szellemeskedésbe, vagy jó, hagyjuk benne. Mindjárt jó példa arra, amit nem szabad. Az embernek előbb meg kell tanulni a nyelvet, a nyelv teljes, óriási sínhálózatát. Aztán meg kell tanulni ellenállni ennek a sínrendszernek, hogy ne oda utazzunk rajtuk a visznek, hanem inkább oda, ahová érkezni akarunk. Van az irodalomnak egy olyan kétkezi munka része, mondjuk a megírás, amit meg kell tanulni. Ha szerencsénk van, sose tanuljuk ki. A megírásban is, ami a döntő, a leglényegesebb, az feltétlenül intuitív. Sőt, a puszta formai szerkesztés sem lehet mindenestől tudatos. Egy valódi nagy versben vagy regényben olyan sokféle rend van, hogy nem is tudhatunk mindegyikről, nemhogy szándékosan megszerkeszthetnénk ilyen bonyolult, hiperkomplex összefüggéseket. Ezt még nehezebb megtanulni, ezt a nem tudatos részt. Vagyis az író mégsem mehet el katonának, sem más pályára. Munkának ez a, mint egy kézzelfogható rész, bőven elvesz az idejét, napját, fáradtságát. És hogy mi a másik része? Hát, ami ezt a munkát megszabja neki. Se nem elméje, sem az intellektusa, de még az intuíciója sem. Talán a teste, a szíve, a gyomra, hormonjai, meg a lelke, a létezése. Az embernek az a nagyobbik fele, amelyik sosem választott semmiféle foglalkozást. Okosan tesz az író, még ha a világ elfogadja, és végül írónak, és beiratja az útlevelébe, igazvel rovataiba foglalkozásnak, okosan teszi, ha ezt azért nem veszi készpénznek. A kettesben maradva önmagával mindig számon tartja, hogy a foglalkozása változatlan annyiból áll, hogy ő csak egy ember, egy űrge. Egy űrge, akinek a miben létét 30 vagy 60 éves korában lehet szorosabban meghatározni, mint 7 éves vagy 5 éves korában. No persze, kétségtelen király, ugye? Mint minden ember, felség, éjszak, fog, titok, idegenség. De nem hordozza vállalni egy nemzet sorsát. Nem letéteményes az emberiség jövőjének. Hanem azon kívül, hogy király és lídérces messze, én csak egy űrge. Közte semmi. Vagyis az irodalomnak, erről a nem közvetlen mesterség részéről mondhatjuk el, a Rilke értelemben, hogy nem külön hivatás, hogy a művészet lényegében nem külön szakma, hanem egyszerűen az élet gyakorlása, az emberi lét természetes foglalkozása, amit mindenki üz éjjel-nappal. Ami megtörtént az emberrel, vagy amit tesz, amit vele tesznek, amit szeretne, amit tapasztal, érez, lát, hal, azt mind átéri, tudomásul veszi, reagál rá, visszagondol rá, rendezni próbálja, hordozza, építi, szóval éli az életét. Alig, hanem ilyen értelme képzeltem meg magamnak 7 évesen az írói pályát, hogy majd a létezés szakmában dolgozom. Iskola határon. Az iskola határon zsebkönyv kiadásának borítólapján szereplő osztrák kritikából idézek, ez a könyv lapról lapra, érzi az ember, úgy nőtt éveken át. Elfogadja-e ezt a megállapítást? Ezért publikál-e olyan ritkán? Az iskola határonnak egy első változatát megírtam 1948-49-ben, mégis visszavettem már majdnem a nyomdából. Túl vázlatos volt, nem jó. Amellett nem láttam volna sok értelmét elkezdeni egy hosszabb publikációs tervet egy ilyen kötettel, amit nem tudok folytatni. 10 év múlva aztán kénytelen voltam összesűjteni egy regénybe, amit egyébként talán 4-5 kötetben írtam volna meg. Ismételten emlegetik ezzel a könyvvel kapcsolatban Müzil Törlesz regények hatását. Miért az ön véleménye? Müzil katonaiskolai regényéről csak nagyon későn értesültem, és akkor már szándékosan nem próbáltam megszerezni, mert nem akartam, hogy befolyásoljon. Müzil egyébként egészen más témát írt meg fiatalkori művében, mint amiben én vágtam bele a fejszém. Ahogy nyilatkozta is, szándékosan megváltoztatta az összes körülményeket, mert nem volt célja, hogy megreformálja a monarchia katonai nevelésügyét. Valaki egyszer megkérdezte tőle, hogy csak ugyan rettenetes volt a katoniskola. Müzil hahotázni kezdett. Persze, hiszen éppen a rettenetességet hagyta ki belőle. De arról sem írt, hogy ki lehet-e bírni az emberi társadalmat, még szélsőségesen őszinte kedvében is, a civilizáció önáltatása nélkül. A regény olvasnivaló is. Mi a kapcsolat, a fontosság és sorrend, az író önkifejezése és az olvasó igényeinek szolgálata között? Hogy olvasnivaló is? Csak az. Nyomdai termék, jelek kombinációja a fehér papíron, amivel vagy amiből az olvasó csinál valamit. A kérdés helyesebben tehát az, miféle igényét szolgáljuk és milyen olvasónak. Sokféle igénye lehet. Értesülésekre kíváncsi. Vagy tanulni akar, vagy szórakozni, vagy izgulni, pár órán megfeledkezni a gondjairól, ezek mind jogos kívánságok. Semmilyen regény nem lehet unalmas. Van azonban minden könyvnek menthetetlenül egy tartósabb fajta hatás az olvasóra. Ahogyan bármi más élménye, bármi más, ami történik vele, épp úgy az is, ha elolvas egy verset, vagy egy novellát, bizonyos fokig megváltoztatja az életét. És nem okvetlen a nagy művek, hanem sokszor még inkább a kis művek, a másodlagos származék irodalom, amit általában gyerekkorban kapunk. Ezek beleépítik magukat az ember életébe szinte, vagy a gyerekkor egyéb dolgai. Ma is mindenestől bennem van Verne Gyulán, Mark Twainen, Dickensen kívül egy csomó fizetes detektív regény, Nick Carter, Mr. Hercules, meg ki tudja még mi minden. Teljessége kiszámíthatatlan ez a hatása az írásnak már, csak azért sem törekedhet rá az író szándékosan és tudatosan. Reméli, hogy nem csak pár órára terelje az olvasó figyelmét a helyi érdekű villamoson, reméli, hogy sikerül eleven kapcsolatot teremtenie vele, de ha ez nem sikerül, vagy nem sikerül elég gyorsan, elég sok olvasóval, az író akkor sem zökkenhet ki nehezen szerzett és létfontosságú egyensúlyi helyzetéből. Egyfelül, ugye, a regényírásra belépünk egy régi társasjátékba. És a megegyezéseit, játékszabályait be kell tartanunk, azaz nagyjából olyasfélt kell nyújtanunk, amit az olvasó vár egy regénytől. Másfelől meg, éppen ellenkezőleg, nem olyasmit akarunk mondani, amit az olvasó vár, hiszen ezt már elmondták mások régen. Ezért is várja az olvasó. A sürgős megértés, siker, népszerűség kedvéért nem mondhatjuk még csak egy kicsit másképp sem, amit mondani akarunk, mert már azzal is mást mondanánk. Kézenfekvő a kérdés. Írhat-e valaki hosszú távon úgy, hogy a napi sikertől, visszhangtól teljesen függetleníti magát? Nem. Nehezen. A költőnek is, regényírónak is szüksége van sikerre, hogy ne húzódjon vissza teljesen a hallgatás térfelére, esetleg a műveiben is, a kommunikációs egyensúly megbillenésével. Szüksége van minden esetre visszhangra, hogy le tudja mérni, mit és mennyit közölt? Minden megvan. Ha így látja, mi az oka annak, hogy a hosszú hallgatás után elkészült novellát, a minden megvant, a viszonylag szűk körben olvasott vigiliában adta közre? Hát az író szívesebben írna 10 milliós példányszámú labba, de attól félek, hogy amit írok, akkor is csak elég kevés emberhez szólna egyelőre. Különben a mi századunkban a mamut példányszámú írói siker nagy veszélyeket is hordoz magában. Egy amerikai, vagy angol, vagy francia írót a siker már körülbelül 40 éves korában olyan helyzetbe hoz, hogy élesen megváltoznak az életkörülményei. És azzal együtt elveszti írói szabadságát, lelki függetlenségét. Elveszti például a sérelmeit, bánatát, lelki háborgását, amiből a sikeres művét írta esetleg, és ünnepelt világnagyságként, már nem tud fogékonyan járni kelni, új élményadagot szerezni, se utazásból, se barátságokból, talán még az új és új házasságaiból sem. A munkájában pedig ismételnie kell önmagát, mert ezt várja tőle a világ, a kiadók, a filmgyárak. Az előző művét, amivel sikere lett, bevált iparcik lesz, és a siker, a rang, a súly, a világért talán még azt is elfeledteti vele, hogy ő csak egy űrge, s egyben lídérzes messze fény. Hát ettől mi, magyar írók, nagyobb részt meg vagyunk kimélve. Már csak az országunk kicsisége miatt is. A minden megvan tehát, ezután a bizonyos 9 évi hallgatás után jelent meg. Van, aki komolyan kifogásolta az elbeszélés erős líraiságát. Mennyiben volt ez szándékos? Hogyan látja próza holnapját, epika és líra egyensúlyát benne? Ilyen iskolás különbség nincs. Sohasem volt a műfajok közt. A költő a nyelvet másképp használja, másképp él vissza vele, mint a regényíró. Annyira, hogy szinte más nyelv, más közeg, amivel dolgozik. Mondjuk-e azt, hogy eszközében ne legyen lírai a regény, de módszerében, tárgyában, mondani valójában igen, nem mondjuk. Ezek a szavak, tárgy, mondani való, lírai, epikai, mind hasznavehetetlenek. Ebből a fogalmi nyelvből éppen azok a dolgok hiányoznak, azok az izék, azok a néven nem nevezhető entitások, amiről a versek és regények szólnak. De a rossz nyelv, szintaxisa is, az összerakás szabályai. Félrevezető az igaragozása, a személyes névmásai. Nem mondjunk semmit ezen a nyelven. Töröljük le gondosan a szalagról például ezt az egész közlésre szánt beszélgetést is. Az író igazi hallgatása persze nem ebből áll, hanem abból, hogy lehetőleg ne szóljon bele személyesen a műve végső mondani valójába. Ne mond a mondhatatlant, mond a nehezen mondhatót, tanácsolja Nemes Nagy Ágnes. A mondhatatlan aztán majd vagy elmondja magát, vagy nem. Értelmünkkel úgysem tudjuk megragadni, mint Pascal visszaadhatatlan szójátéka szerint, a szívnek megvannak a maga indokai, amiket az indokoló értelem nem ismer. A matematika axiómáit. De akár az Ószövetség kőtáblájára is hivatkozhatnék. Ne csinálj magadnak faragott képeket, és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, melyek ott fenn az égben vannak. Vagyis a rendelkezésünkre álló eszközökkel ne akarjuk egyenesen a lényeget, Istent, a sark igazságokat megérteni, kifaragni, mert törvényszerűen elérhetetlenek, hamis lesz minden ábrázolásuk. Faragni csak idegen isteneket lehet. Nézzünk szembe végre a tudatlanságunkkal. Én ebben látom az epika és a líra modernségét, ahogy a modern fizika is a törvényszerű ignoranciákra figyelmeztet, és amiről Mózes, Pascal épp úgy, mint a mai költő, Nemes Nagy Ágnes intelme beszél.